T-Radio. Barátobajba.
Jó estét kívánok! Önök a mi világunkat hallják, amelynek mai munkatársa Zentai László, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Érdekes embert mutatunk be Szilágyi Mihály személyében, aki Orosházán dolgozik a mentőállomáson, és emellett még rengeteg dolgot követel az életében. A legutolsó ilyen elkövetés Los Angeles volt, ugye? Ma reggel jöttél haza.
Éjszaka érkeztem haza. Most éjszaka.
És mit csináltál Los Angelesben?
Los Angelesben maratont futottam a fiammal.
Közelebb nem volt?
Maratonra, de volt, csak van egy nagyon kedves barátom, aki ugyancsak a mentőkhöz nagyon szorosan kötődik, dr. Laus Patrik.
Igen.
Patrika.
Az ráadásul amerikai, Amerikában mentőzött.
Igen, Las Vegasban született, és Los Angelesben élt, él. Néha Budapesten, néha Los Angelesben dolgozik és él, és akkor Patrika, mi nagyon-nagyon jó barátok vagyunk már 2008 óta, a mentő motoron kollégák lettünk, és akkor a Patriknak volt egy nagyon kedves felajánlása, ősszel megkérdezte tőlem, hogy és nincs kedved Los Angelesben lefutni a maratont, és akkor hát mondtam, ez nagyon jó ötlet, nagyon jól hangzik, és nagyon kedves volt, a testvére kint él, megkérdezte a testvérét, hogy tudná minket fogadni annyi időre, amennyire szándékozunk kint lenni, és akkor a testvére Leslie, ő várt minket szeretettel, és a lakás az adott volt, a fiam éppen bejelentette akkor, hogy neki kedve volna, aki 17 éves egyébként lefutni a maratont, és akkor pont egyeztek a dolgok, az élet ilyen csodásra rendezte az egészet, és volt lehetőségünk, úgyhogy mind a kettőnek az első maratonja volt. Úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer belevágunk ebbe a nagy kihívásba, hát akkor ez akkor valami rendkívüli helyen történjen, és akkor kihasználtuk a lehetőséget, úgyhogy beneveztünk még novemberben a Los Angeles maratonra.
És azt hiszem, hogy ezt nem fogjátok elfelejteni.
Ezt soha nem fogjuk elfelejteni, hát végig óriási kalandokban volt részünk. Most utaztunk először Boeing-gel, fantasztikus. Nagyon féltünk a repülőúttól, de fantasztikus volt. Grönland fölött, az Északi-sark fölött repültünk el, tiszta volt az idő, láttuk az Északi-sarkot. Nekünk nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy magyar szinkronnal voltak fönt filmek a repülőn, amikor nem aludtunk, akkor tudtunk filmet nézni. Például régóta meg szerettem volna nézni a Bohém Rhapsody-t magyar szinkronnal, nagyon élveztük a repülőutat is, szóval óriási sok kalandunk volt.
Te és mennyire szeretik odakint ezt a műfajtát? Ti kimentetek ketten, de hányan indultak?
20 ezer induló volt.
20 ezer?
Igen.
Tehát várjál, 20 ezer ember vállalkozott arra, hogy hány kilométert fut le?
42,2 kilométer a maraton pontosan, erre 20 ezer ember vállalkozott. Egyébként Budapesten is vannak ilyen rendkívül jó futó események, ez nem ritkaság, hál' Istennek nagyon-nagyon szeretem Budapestet, és nagyon-nagyon szeretem az országunkat, és itt is vannak ilyen fantasztikus rendezvények egyébként.
Szóval, nálunk azért indulnak 20 ezeren egy maratonon.
Egy
jó, mondjuk Amerika spár... méret, persze, amerikai
nem,
méret.
Nem. Egy Budapest spár maratonon 36 ezer induló van. Igaz, hogy oszlik a mezőny, mert hogy ott vannak 10 félmaraton, tehát 10 kilométer félmaraton, 30 kilométer, 40, tehát oszlanak egyébként a távok, de Budapest spár maraton, és összesen a futórendezvényen 36 ezer induló.
És hogy kerültél te a futás közelébe? Szerintem nem akarlak megbántani, de egy marha unalmas valami. Teszem egymás után a lábamat, kész.
Nem szeretnék képmutató lenni. 2015-ben volt életem egyik vállalhatatlan időszak, amire nem vagyok túlságosan büszke. Hát ott akkor úgy nagyon belemerítkeztünk az életbe, és akkor hát egy pont egy ilyen egy ilyen nagy bulis éjszakában azt mondta a barátnőm, hogy hát fussuk le a félmaratont. És akkor, hát akkor még szerintem mondhatom azt a rágyóban, hogy dohányoztam, meg éppen akkor pálinkáztunk, és akkor volt egy ilyen könnyelmű ígéretem, hát akkor fussuk le.
Jó, de
hát
ez nem úgy megy, hát ha előtte nem futott az ember, mert tudom én legalább 100-szor nem tudom hány kilométert, nem fogja bírni, nem?
Ez egy tavaszi napon volt, és megnéztük, ő megnézte, segített benne, a Vizer félmaraton az 2015-ben szeptember 9-én volt, és megnéztük az edzéstervet, hogy hogyan lehet felkészülni, mik a feltételek, és az álmunk az az volt, az edzésterv szerint az első hét végén, 12 hetes edzéssel plusz egy hét, amikor leteszteled magad, le tudsz-e futni 3,8 kilométert. Ha le tudsz futni 3,8 kilométert, akkor van értelme elkezdeni felkészülni.
Az elég nagy hatást tesz rád a barátnőd, hogy így hallgatlak. Szóval nekem a barátnőm azt mondaná egy ilyen pálinkás estében, hogy ugorjuk neki és fussuk le, hát valószínűleg nem nagyon osztanám a gondolatot.
De mi nagyon fogékonyak voltunk mindenre, és akkor egyébként hiperaktív vagyok, és nagyon-nagyon pezsgős időszakunkat éltük, ott akkor éppen a bulik szempontjából, és akkor nagyon jól leszik magunkat, sokat nevettünk, és akkor volt egy ilyen könnyelmű ötlet, vagy egy ilyen könnyelmű ígéret, hogy hát akkor csináljuk meg. És akkor az volt az első hét, és meg tudtuk csinálni 3,8 kilométert nagy kínok között, aztán utána edzettünk tovább, és hát nagyon nagy gondot jelentett, mert a szolgálat mellett, még nem, mivel ugye közeli szolgálatokhoz közeli emberek hallgatják ezt a csatornát, akkor számukra ismerés az, hogy akkor nem engedélyezték itt a mentőszolgálatnál 24 órás szolgáltatot, 12 órában járhattunk be dolgozni, és akkor a nyári kánikulában, ott a 45 fokban, ugye pont nyára esett a 12 hetes felkészülés, mi akkor hát a 8 kilométert is alig bírtuk aztán teljesíteni, mondjuk így az edzésre közepén, és akkor aztán dönteni kellett rólam, hogy hát most akkor iszunk-e több sört, vagy iszunk-e több pálinkát, először az alkoholt kellett, aztán hogy az alkoholt kellett feladnunk, aztán utána meg 10 kilométer fölött dönteni kellett, hogy cigizünk, vagy nem cigizünk.
Mit nyertél vele azóta? Tehát 2015-től mostanáig mit nyertél azzal, hogy futsz?
Hát először is nekem nagyon jó volt olyan szempontból az elmúlt 4 évben, hogy nagyon sokat foglalkoztam olyan dolgokkal, amit utólag megbántam, hogy sok energiát fordítottam arra, foglalkoztam olyan emberekkel, olyan dolgokkal, ami nem volt jó befektetés.
Mondj egy példát, hogy értsük.
Hát engem például érdekelt a politika, és időközben egy nagyon jó mondást, nagyon jó mondatot eltettem a tarisznyámba, hogy a sport összeköt, a politika szétszakít, és ez nagyon igaz. Úgyhogy én először is ezt profitáltam, mert egy bizonyos táv fölött már nem csak nettó idő van mondjuk futásban, hanem mondjuk edzel másfél órát, ugyan arra össze kell készítened a felszerelésedet, aztán utána le kell pusolnod, át kell öltöznöd, tehát a bruttó idő az sokkal több, tehát meg kell nézni, milyen hőmérséklet van, hogyan táplálkozol, tehát egy csomó energiádat, egy csomó
gondolatodat. Jó, de hát akkor tudatosan kell élni, nem? Ha jól gondolom.
Igen, és ez megváltozik. Én 90 kiló voltam, és lefőttem 75-re. És a tudatos élet ugye az azt jelentette, én számomra például ismeretlen volt az, hogy zabot enni. Nekem, én úgy gondoltam, így...
Hogy az a lónak való körülbelül.
Vidéki gyerekként, hogy hát a zabot azt a lovak esznek. És hihetetlen, hogy én azóta minden reggel zabot eszem, és hihetetlen, hogy mi energia van ezekben az általunk nem gondolt ételekben, és hogy hányszorosára növeli meg az embernek, csak simán a természetes tudatos életmód.
Jól emlékszem, hogy 17 éves a fiad, jól emlékszem?
Igen.
Én meg nem mondanám, láttam a fényképedet, Én meg nem mondanám, hogy neked 17 éves fiad van.
Nagyon aranyos vagy, nagyon kedves vagy. Én 43 éves vagyok, és a leányom 25 éves voltam, amikor született, úgyhogy ő harmadikos gimnazista.
Aha, de akkor a barátnőd az nem az ő édesanyja?
Nem. Én 2011-ben elváltam, de nagyon jó a kapcsolatom a volt feleségemmel, és hát alapvivel meg így ilyen szintű.
Szerencsés vagy.
A viszonyunk. Igen.
Nem, mert sok házasság felbomlik, és akkor utána óhatatlanul elkezd egy szakadék kiszélesedni az apa
nagyon
meg a fia között.
Nagyon kedves és nagyon értelmes a volt feleségem, úgyhogy nincs közöttünk semmilyen feszültség, igyekszünk segíteni egymást. Az élet az így alakul, de ettől függetlenül mi nagyon tiszteljük a másikat, úgyhogy nincs hál' Istennek semmi.
Térjünk vissza a Los Angelesbe, ugye ott a fiaddal futottál. Mire emlékszel? Érdekes, hogy egy ilyen hosszú távon mire emlékszik az ember?
Hát ugye a verseny kezdete azért volt nagyon érdekes, mert ugye 6 óra 55-kor volt a rajt reggel, és hát Amerikában végül is mindenre képesek. Hát ott reggel a transit buszok, amik vittek minket a Dodge Stadionhoz, 5 órától már folyamatosan szállították a futókat, és így, hogy azt mondtam, hogy Amerikában mindenre képesek, de gyakorlatilag ott reggel 6 órakor olyan élet volt, mint hogyha itteni viszonyok között délután lettünk, vagy mondjuk egy esti koncerten lettünk volna.
Stadionon belül futottátok le ezt a távot, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Nem. Ez elindult a Dodge Stadiontól, és a Los Angeles maraton a világ 10 legjobb maratonjának számít, vagy a világ 10 legjobb maratonjában benne van, de kimondottan az egyik azért, mert hogy olyan útvonalon megy végig, tehát mi végigmentünk, ugye Dodge Stadiontól indultunk, és Santa Monica Beach-en, ahol a Baywatch-ot forgatták, ott volt a cél. Na most a Sunset Boulevardon, Beverly Hills-ben, a Hollywood táblánál, a Hírességek utcájában, ahol a csillagok vannak. Tehát Los Angeles és Hollywood legjobb, legfrekventáltabb negyedeiben leghíresebb utcán kellett futni ezt a 42,2 kilométert. De megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudtunk figyelni arra. A Hírességek utcában már előtte többször voltunk, már itt a kintartózkodásunk alatt, és akkor Beverly Hills mondjuk az így feltűnő volt, de az összes többire annyira nagyon nem tudtunk figyelni, el voltunk foglalva azzal, hogy teljesítsük a versenyt. Szóval őszintén tényleg az van, hogy...
Ennek a Hollywoodnak van valamilyen hangulata?
Még egyszer, van
Hollywoodnak, a Hollywoodnak van hangulata?
Ja, igen.
Mihez tudnád hasonlítani, ami Magyarországon nincs, van, és hasonló?
Nincs, Magyarországon nincs ilyen. Hollywood az leírhatatlan és elmesélhetetlen, hogy mikre képesek.
De ha már itt szóba került, ha nincs ilyen, meg van ilyen, olyan sincs, mint te vagy, nem? Magyarországon. Volt már valaki Los Angelesben maratont futni? Magyar? Mentőktől
nem tudom, nem került a képbe senki sem a mentőszolgálata, hogy volt-e kint valaki Los Angelesben. A mentőszolgálatnál vannak nagyon-nagyon sok jó...
Igen, most divat lett, ugye a főigazgató jó volt távol, itt mindenki fut.
És hagyj említsen meg itt, és most nagyon nagy motorja a dr. Sápi Csilla, aki Siófokon dolgozik, ő nagyon nagy motorja lett az országos mentőszolgálat sport életének. Ő hihetetlen, hogy milyen energiákat és milyen elhivatottsággal foglalkozik a sport élettel.
Lehet, hogy meghívjuk legközelebb. Meg hát érdemes lenne meghívni a barátodat, a Hangya Balázs Gyoma Endrődről.
Igen, ő is egy fantasztikus ember, de a Csillának most óriási érdemei vannak, úgyhogy én ezt így feltétlenül szeretném, hogyha mondjuk ő is bekerülne a rádióba, vagy még nagyobb hírverést a Csillának, mert ő neki elvitathatatlan, hogy ő milyen energiákat fordít.
Egy kis türelmet kérek szépen tőled és a hallgatóktól, zene jön, és aztán folytatjuk. Ha mentő életre vagyok majd kíváncsi a zene után.
Feltétlen. Jó, rendben van.
Hírrádió. A mentőállomás.
Szilágyi Mihállyal beszélgetünk, itt vagy a vonalban, Misi?
Igen, itt vagyok.
Igen, házadban. Orosházán dolgozol a mentőállomáson, mit csinálsz ott?
Orosházán, kivonom a mentőtisztként.
Mentőtiszt. Mentőtiszt. Lehet mondani, hogy élet és halál ura?
Nem.
Hát majdnem.
Nem, én csak egy eszköz vagyok Isten kezében. Nem vagyok élethalálúra.
Te hiszel a teremtőben?
Nem vagyok megkeresztelkedve, de egyébként
az
igen.
Az nem biztos, hogy igen, kell ahhoz.
Nem vagyok igaz vallásos, de hiszek Istenben és Isten jóságában és áldásában, igen.
És hát nyilván, ahogy így mondod, akkor lehet, hogy az is Istennek a szándéka, hogy te mentőtisztként mentsél életeket, de hát lehetnél orvos, és nem vagy az. Miért nem?
Nem voltam jó tanuló, én a középiskolában nagyon-nagyon rossz tanuló voltam, és egészségügyi szakközépiskolában jártam, ápolónőnek voltam, nem szerettem volna.
Ápolónőnek? Jól hallom?
Igen. Nagy élmény volt, mert...
Szilágyi Mihályként?
Igen, 520 ember, 520 diák volt a Békés Csabán az egészségügyi szakközépiskolában, és ebből 30-an voltunk fiúk, és 90 lány. Szóval nagyon élveztük mi ezt a dolgot.
Igen, azt tudtam képzelni.
És nem szerettem volna kórházban dolgozni. A mentőszolgálat az egy nagy álom volt. Még általános iskolás voltam, amikor negyedik osztályos koromban akkori osztályfőnök elvitt minket, ugye meglátogattuk a mentőket, a tűzoltókat, a rendőrséget, és akkor én akkor úgy beleszerettem a mentőzésbe.
De mit lehet megszeretni 10 éves gyerekként a mentőkben?
Nem tudom, egy nagyon kedves volt főnököm, aki nyugdíjas ancsinkári mentőtiszt, ő azt mondta, hogy ha egyszer valaki beleszagol a mentőautóba, akkor azt utána se nem tudja elfelejteni, és akkor ez egy örök szerelem. És akkor nekem ez nagyon tetszett, egy nagy álom volt, hogy én el sem hittem, hogy én lehetek mentő dolgozó valaha, és akkor érettségi után, mivel szakképzett voltam, így azonnal felvettek gond nélkül, és akkor én az első munkahelyemen dolgozom 25 éve, 18 évesen itt helyezkedtem. Egy évet voltam sorkaton a Szegeden, és 2003-ban végeztem a mentőtisztint, és akkor azóta is kivonuló főállási mentőtisztként dolgozom Magasnál. Első munkahelyen...
Igen, igen, elég nagy idő, és talán volt idő azon is gondolkoznod, hogy amikor beülsz a mentőautóba, és elindultok valahová, akkor te mit érzel? Vagy inkább úgy kérdezem meg, hogy ha ki lehetne írni egy valamit a műszerfalra, akkor mit írnál ki? Ugye a régi, csak ilyen régi klinikákban, hogy érted, amire gondolok, ki van írva a műtő fölé, hogy itt a beteg előtt nem illik nevetgélni, nem illik beszélgetni, stb. Voltak játékszabályok annak idején, amiket be kell tartani. Vagy be kellett tartani. És akkor a mentőknél te milyen játékszabályt tartatnál be, ha te rajtad múlna?
Én azt gondolom, bennem a jelenlegi érzések azok, és aztán egy picit visszamegyek a múltba is, hogy akkor mondjuk így hogyan éltem, hogy mit gondoltam, de én most azt írnám ki 25 év után, a tapasztalatom az, hogy szerintem a világon a legnagyobb dolog és a legjobb érzés az, hogyha segíteni, és azt éppen a legjobb időben és a legmegfelelőbb helyen tudod megtenni. Ennél fantasztikusabb érzés nincsen.
Most azt azért nem mond nekem, hogy egy árokpart, egy árokba borult autóban foglalkoznak, beszorult, sérült el, az a legmegfelelőbb hely.
De ott abban a helyzetben csak te tudsz segíteni. És ez a legnagyszerűbb érzés, hogy van egy ilyen szituáció, és akkor itt szeretnék egy kicsit elmenni abba az irányba, mert ezt nagyon sokan fogják érteni, hogy sokszor úgy tűnik a munkánk nagyon nagy része egyébként sokszor, még amikor kivonulunk is ott a helyszínen, kb. Az a benyomásunk volt, hogy ez most megint értelmetlen volt. Értelmetlen volt a hívás, értelmetlen volt a feladat, és legnagyobb részben ezt érezzük, azt tudjuk nagyon jól már statisztikák alapján, ugye talán a 4 millió hívásból, ami érkezik a segélyhívó vonalra, abból kb. Egy ilyen 20%-a mondjuk indokolt.
És 80%-a... Hát igen, nagyon sok az ittas, nem tudom mi minden, gondolom erre gondolsz,
igen,
és akkor nem egy leányállam, egy részeg emberre küzdeni egy mentőautóban.
Értelmetlen dolognak tűnik az, hogy kivonulsz éjszaka, főleg így tessék elképzelni, hogy Békés megyében, amikor elmész 50 kilométerre, majd a világ végére leküldenek majd a román határhoz egy elhagyatott vasútállomásra, mert a közelben nincsen mentőautó, elmegy az esetkocsi, úgy érkezik a bejelentés, hogy eszméletlen, és közben összeszedj egy ittas embert, akinek egyébként azon kívül, hogy szegény szociálisan nagyon rossz helyzetben van, és ivott, azon kívül egyébként nincsen más semmilyen egészségellátása szüksége, és ezért terhelik a rendszert, terhelik a mentésszolgálatot. Ez sokszor értelmetlenek tűnik, de azt nem kell visszaszer, és most már így érthetővé válik, hogy viszont, amikor tényleg szükség van rád, és ott vagy jó időben a rossz helyen, annál fantasztikusabb érzés nincs az életben, hogy te tudsz adni.
Emlékszel az első ilyen élményre, ami ezt adta, hogy én vagyok, aki tudok segíteni? Nyilván az elején volt izgalom, volt feszültség, stb., de aztán az ember letisztulnak inkább, dolgok, és akkor gondolom, hogy...
Ez mostanra tisztult le bennem egyébként 25 év után. Igen, ez 25 év tisztult le bennem ez a dolog, és nagyon nagy kedvencem a Schindler listája, és ugye a film végén van az, amikor azt mondják, hogy ha valaki egy életet meg, akkor az egész világot menti meg. És hát kb. Egyébként így ezt érzem 25 év után, és hazugság azt mondani, olyan ez, mint egy rossz házasság. Egyébként a 25 évben voltam, mert nekem is volt kb. Egy olyan 3-4 évvel ezelőtt egy ilyen mély kiégési válságban voltam, de sikerült rendbe tennem magam, és valószínűleg egyébként, hogy a sport segíthetett ebben a dologban. Igen. De van a Simonyi Balázs, ugye az Ultra című filmet ő rendezte, és 2008-ban azért kezdett el ultrázni, mert ugye egy mély depresszióban volt. Én azt gondolom, hogy az, amit
ennyi mindenre jó a mozgás.
A sport, igen, és a sikerélmény, én azt gondolom, hogy sikerült helyre tenni magam, és sikerült így a munkában is, úgyhogy én most szálljalok így 25 év után megint ebben az egészben, és azt látom, hogy ha én jó időben a rossz helyen tudok segíteni, annál fantasztikusabb dolog nincsen.
Mi van, amikor nem sikerül segíteni?
Hát először is tanulni kell belőle.
A másik ember halálából?
Igen, a másik ember halálából, igen, abból tanulni kell. Le kell vonni a konzekvenciát.
Tehát lehet, hogy hibáztam, és azért halt meg?
Nem. Elsősorban szerintem nem mi vagyunk a hibások a másik ember halálában. Erre hadd mondjak egy példát, volt egy nagyon kedves főorvosunk, dr. Bumbara József, Békés megye mentőszolgálatának, ő volt a vezető főorvos, és a Bumbara főorvos mondta azt, hogy a beteg az nem azért halt meg, mert a mentő későn érkezett ki, hanem azért, mert beleesett az idegajtóba, és egy artériát vágott el az üveg, és az egy másik dolog, hogy 20 percnyi távolságra volt a mentő, mert hogy mondjuk egy másik településen volt, nem ott, ahol van mentőállomás, de nem azért halt meg a beteg, mert mi rosszul végeztük a munkát, de nem azért lett mondjuk teptapték, tehát ez a négy végtagra bénult, mert hogy a mentőt rosszul rakták be a vákumba, hanem azért, mert előtt egy autó gyalogált 120-szal. Tehát nem azt gondolom, hogy mi vagyunk a hibásak. Úgy visszautalok Ancsin Károly vezető mentőtisztre, tudjuk, hogy mi ezt nem csináljuk csúcs szuper módon, és hogy nem mi vagyunk a legjobbak, és hogy hibázunk. Csak egyébként nincs, aki ezt nálunk jobban csinálná.
Az egy jó végszó lenne, de hát megyünk tovább. Talán otthon büszkék az otthoniak? Vagy hogy kell ezt gondolni?
Hát kikre gondolsz?
Hát a fiad.
Ja, hát Levi, igen, ő is ezt ki is mondja, ami nagyon jól esik egyébként. Tehát hogy az embernek, ha mondjuk ezt a gyereke kimondja, nem csak érzi, és mondjuk elviszi magával, hanem ezt kimondja, akkor ez nagyon, de hát ez visszafelé is így van természetesen.
A barátnőd?
Sajnos ő már nincs meg.
Na.
Időközben úgy hozta.
Hogy egy másik távot kezdett el futni.
Vannak szerintem időszakok, amikor valakivel együtt megyünk az úton, utána elválnak
a utaink,
és aztán utána aztán megint egy más valakivel, egy másik utat kezdünk el. Az élet az ilyen. De hát ez már
jó, de egy ilyen nyüzsgő ember életében, akkor azért nézzük már meg, hogy van valaki mostan
az életemben. Jelenleg nincsen. Most jelenleg nincsen. Nagyon sok célom van, nagyon sok tervem van, és most egyelőre ezek nagyon jól lekötnek.
Fontosabbak, mint hogy legyen egy barátnő.
Hát nem az, nagyon fontos. Én nagyon-nagyon szeretem az érintést, én nagyon-nagyon szeretem a betetet adni, és nekem ezek fontos dolgok, de egyelőre, hogy is mondjam, rehabilitációs szakban vagyok.
Az jó, ez a gyászmunka? Ez a gyászmunka? Vagy már azon túl vagy, és most...
Ez a talprálás időszaka, ez most a rehabilitációs időszak, igen. a gyógyulási szak.
Mi az, amire büszke vagy ebből a 20-valány évből a mentőszolgálatnál? Lehet életmentés, lehet valami olyan ötlet, ami nincsen van a protokollokban, de a helyzet úgy hozta, hogy ki kellett találni valamit.
Én nagyon büszke vagyok, és ez most nem csak a földi kocsizás, azt tudni kell, hogy én dolgoztam 2008-14-ig a légi mentőknél, 6 évet, és dolgoztam a mentőmotoros szolgálatnál, és ugyancsak 2008-2016-ig kivonulóként, és aztán a Magyar Mentőmotor Alapítvány kuratóriumi tagja is voltam, és ugye a mentőmotor az 2005-ben indult el próba jelleggel a Balatonnál.
És akkor te ott voltál?
A négy alapító volt a Szalókinából, az Éger István, mindannyian orvosok, akkor a Kunács Zsombor és a dr. Vajda Márk, és aztán utána 2008-ban, hát ugye azért akkor még gyerekcipőben járt a mentőmotoros
szolgálat. De figyelj, de most tudtad, hogy van egy mentorosos autójuk, és hogy már nem ilyen idén munkában dolgoznak, hogy nyáron elmennek a mentőmotor alapítványhoz valahogyan, és aztán télen visszamennek egy mentőállomásra, hanem Vácott van a központjuk, és van egy mentőautójuk, hát egy mentőorvosos autó, tehát gyakorlatilag ugyanazt tudják csinálni egész évben, mint amit korábban csak a nyári időszakban tudtak.
Igen.
Most volt az autó átadás a múlt héten.
Igen, most volt az autóadás, ez lehet egy gyönyörű Honda autóadás beállítva szolgálatba Vácon. A fiúk nagyon-nagyon sokat dolgoztak ezért, hogy ez létrejön.
De te nem akarsz visszamenni? Vagy miért jöttél el? A mentő helikopterért minden mentő meg van bolondulva.
A mentő helikopter is egy nagyon nagy élmény volt. Én időközben azért elfáradtam, mert 5-6, ez a tipikus mentős életet éltem, 5-6 munkáján dolgoztam, mikor ez a mellett a triásban. Egyébként vendéglátózom is, és ilyen lakodalmakon, bálakon zenélek. Van egy társam, egy duóban zenélünk minden hétvégén.
Nem sokára kezdődik a próbátok, ha jól gondolom.
De az egy másik, a fúvózenekar kell mennem, az az orosházi városi fúvózenekar.
Nem csinálsz te túl sokat? Nem csinálsz?
Én ismerem magam, hozzám ez a retek. Én az a típus vagyok, aki leül, és egy óra hosszát gondolkozik, az neki rossz. Szóval én ismerem Öröksz. Magam, és én így vagyok egyensúlyban. Igen. Hogyha lefoglalom magam. És... hát ugye, csak hadd menjek vissza a legjobb, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, az, hogy a mentő motor az a mi gyerekünk. Én kezdtem el írni a mentő motor egyszemélyes szakmai protokollokat, amit a világon egyébként soha senki még addig nem
fogalmazott meg.
Igen. Volt egy fantasztikus kollégánk, a dr. Demeter Balázs, ő egyébként mérnök szeretett volna, mert időközben aztán mégiscsak orvos lett, és ennek olyan szakmai innovációi voltak, amit végig kellett, hogy verjen a mentőmotoron, hogy hogyan lehet oxigénpalackot elhelyezni. Tehát igazából mi emelt szintű ellátást hajtottuk végre, egyedülállóan a világon, mindenhol paramedikek dolgoznak.
Egy személyben.
Igen, viszont egy személyben ugye nekünk minden lehetőségünk, mindent felraktunk a mentőmotorra, ugye a tobozban, az oldaldobozokban, és ugye olyan szintű ellátásra voltunk képesek, mint egy esett kocsi, elvírtunk szakmai protokollokat.
De miért nem csinálod? Mert ez volt a kérdés, csak hagyom, hogy keringél egy kicsit, de miért nem csinálod?
5-6 munkahelyen dolgoztam, és én most már nagyon jól értem úgy, hogy rendezték a mentőszolgálatnál a fizetésünket, én meg vagyok elégedve a fizetésemmel, mert a vendéglátóval így jövedelmem elegendő. Nagyon fárasztó volna feljárni több 200 kilométerekre dolgozni. Én ezt már nem tudom fizikailag felvállalni.
De az nem idegesít, hogy valamit kitaláltál az akkori társaiddal, és most mások csinálják.
Nem, mert mi történelmet írtunk. Tehát nekem az életem egy negyed részét vitt el, 10-11 évet töltöttem a mentőmotoros szolgálatnál. Én nekem ez egy nagyon-nagyon nagy iskola volt, én őrült sokat tanultam a fiúktól, az alapítványtól, mindenkitől. Nagyon büszke vagyok rá, 30 ezer működő alapítványból Magyarországon, mi a 80-adikok voltunk bevétel szempontjából. Tehát több 10 millió forintos éves bevételünk volt az alapítványnál, és én úgy érzem, hogy történelmet írtunk, most azt szeretnénk, hogyha bekerülne a mentőmotor a mentőmúzeumba, a Yamaha FIR, ezért lobbiztunk, és akkor vagy lobbiztam, ezt bátran felvállalom, ez egy másik lesz egyszer, és akkor ha oda kerülne a képünk, és én el tudnám vinni az unokámat 30 év múlva, hogy megsimogassuk a mentőmotort a mentőmúzeumban, akkor én erre nagyon büszke lennék, hogy ez a mi gyerekünk.
Jó, és a helikopteren mi van?
Hát a helikopter, hát az van, működik, rendesen megműködik az országban.
Nélküled?
Nélkülem, igen, nélkülem. Jó volt, szép volt, kipróbáltam, élmény volt repülni. Ha nagyon picikét esetleg belemehetek, akkor annyit tudnék így elmondani, hogy nagyon hálás vagyok érte, akkor dr. Túri Péter és a Kunáncsom Gazonikából ők felvettek a légimentőkhöz. Nagyon hálás vagyok érte, hogy ott dolgozhattam a kollégáimnak, Szalókin Ágynak, Józsi-nek sorolhatnám még. Nagyon hálás vagyok érte. Nekem egy picit az sok volt, ugye minket tisztként, paramedikként alkalmaztak. És ugye az, hogy évente két vizsgára kellett elmenni, mentőtisztként, paramedik beosztásban egy sima ápolói buszos bérért, én azt mondtam, hogy szerintem ez így aránytalan. Nem akartam felvállalni ezt a fajta veszélyterhet. Nekem kényelmesebb dolgozni földi mentőautón, úgyhogy engem szolgálnak ki. Mentőtiszti státuszban, mint hogy én dolgozok paramedikként, és nekem picit nekem nagy volt a terhelés.
Zene után folytatjuk.
Supernature.
ami megment, T-Rádió.
Állítsunk rangsort, hogy mi a fontosabb, a pénz, a mentőmunka, a futás, az egyéb hobbi, vagy mi? Hogy van ez?
Hát nem tudom, szerintem így, hát állíthatunk rangsort, de most műsoron kívül megy, nem?
Nem, ez már műsor, ez már műsorban van.
Hát
volt egy szignál, azzal kezdtük, ja.
Értem. Hát én azt hiszem, hogy a pénzt tenném legeslegutoljára. Akkor...
Mert akkor nem futnál. Így van? Tehát a pénz lenne a fontos, akkor tudod, hogy nem futnál, nem pénzt keresnél.
Igen, mert akkor elmennék.
Futnál a pénz után maximum, így, igen.
Futnék a pénz után, igen, igen.
Ha pénz lenne a fontos, akkor nem lenné mentő, mert annál többet is lehet keresni talán valahol máshol.
Igen, igen, azt gondolom, hogy talán a pénzt tenném utoljára. Első kettő helyre tenném jelenleg egyenlőre a mentőmunkát és a sportot. És akkor aztán a negyedik, ötödik helyre tenném a pénzt. Ugye azért fontos, hogy tudjál magadnak kerékpárt tenni, meg futócipőt, tehát a pénzt.
Te a gyerekből mi lesz? Nem beszéltünk még erről. Mi lesz a fiatból, szerinted?
Nem tudom. Ő szeretne elmenni egy turisztika szakra. Nekem az a véleményem, hogy két dolog a legfontosabb a világon, a sport és egy idegen nyelv tudása. Mondjuk én az angol mellett teszem le a voksemet. Én picit presszionálnám ebbe az irányba esetleg egy testnevelő tanár, vagy az angolra, tehát hogy mondjuk ebben az irányban. Ő most egyenlőre a turisztika szakot választotta ki. Remélem, azért is szerettem volna ezeket az impulzusokat megkapja a Levi, hogy hát ha elfelé az irányba el tudom őt terelni, és még van ugye másfél év arra, hogy döntsen a továbbtanással kapcsolatban, úgyhogy én szeretném ebben az irányba terelni.
Az nem fáj, hogy nem lesz mentő?
Nem fáj, mert én látom rajta, hogy ő ezt abszolút nem bírja. Most, amikor a Los Angelesben voltak ilyen workshopok, vagy ilyen running shopok, és voltak olyan standok, volt olyan stand, hogy a futókat infúzióval töltötték meg. Tehát lehetett pénzért venni, C-vitamin infúziót, magnézium infúziót, különböző fel voltak itt olyan listán sorolva, mint egy étlapon az étteremben, és akkor ott bekötöttek ezen a standon egy infúziót azoknak, akik valamit kiválasztottak, és hát Levi olyan rosszul a látványtól, hogy megszúrták az ember, hogy hát le kellett fektetnem, mert kollabált a gyerek. Aha. Látom, hogy ez nem bírja, tehát, és egyébként a zene sem érdekelt, az már egy kiskorában, miközben azt mondta, hogy én már a bölcsőben egyébként úgy voltam. A Levi az nem szerette a zajt, szóval ez a kettő, ez biztos, hogy nem az ő területe. Én azt viszont látom benne, hogy nagyon-nagyon sportos alkat, nagyon-nagyon épp a teste, úgyhogy én szeretném, és hát mondom, az a két legfontosabb dolog az én véleményem szerint, amit említettem.
Mi az, amit szeretném még elérni? Mentőmunkában például van valami?
Hát a mentőmunkában...
Állomásvezető...
Nem.
Vezető, mentőtiszt.
Nem. Én nagyon jól érzem magam kivonulóként. A mentő munkában az jó lenne, ha tudnám magam szinten tartani mindig azokkal az eljárásrendekkel, azokkal a szakmai változásokkal, amik újak, hogyha nem csak mondjuk 15 év múlva azt mondanák, hogy mondjuk jó voltam 30 évvel ezelőtt, hanem még akkor is még Ne csak Misi bácsi tudja műtsük, hogy vonult négykerekű mentőúton, hanem úgy szakmailag úgy tényleg mindig update legyen a tudásom. Én azt szeretném még a mentőzésben, én szeretem, amikor jönnek hozzánk szekundások, és volt egy kérdés, még amikor a főiskolára jártunk, Göbb Gábor főigazgató Balkás felé, hogy főigazgató, mit tudunk mi adni egy olyan rezidensnek, aki már elvégezte az egyetemet, és szakvizsgázni készül is jön hozzánk, de akkor, és akkor azt mondta György Gábor főigazgató úr akkor, hogy hát a helyszíni ellátásnak a filozófiát, ennek az egésznek a menedzselését kell megtanítanunk, és én talán még ennyit szeretnék, hogy átadjak abból a 20-30 év tapasztalatából azoknak, akik jönnek hozzánk tanulni, és hogy valamit beletegyek a tarifnájukba. Kb. Nekem még ez a fontos, mert hát hogyha tudunk még segíteni embereknek, akkor azt még nagyon szívesen venném, hogy ezt a lehetőséget megkapnám. Szóval, hogy valami jót letennék. Ez a célom, de nincs ennek ilyen törekvés, ami nem szeretnék állomásra
is. Jó, van, lassan elköszönünk, ne tedd le a telefont, már még szeretném megkérdezni a Hanga Balázsnak a telefonszámát, még néhány dolgot így műsoron kívül. Köszönöm szépen, Szilágyi Mihályra beszélgettünk.
Mindenkinek nagyon-nagyon jót kívánok, jó egészséget, vigyázzanak magukra.
Adás a munkatársa, Zentai László volt, Marosi Antalt hallották.
Hírálni. Társ a bajban.